Jó napot kívánok! Könyvben utazunk ma is. Hoztam egy kötetet. A történelem iránt érdeklődők számára az adás első részében hallhatnak erről, és hoztam egy másikat, egy kicsi zsebkönyvet az utazásra, pontosabban az erdélyi utazásra fogékonyaknak. Bár a legjobb, ha velem töltik az egész órát. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hazánk sorsát évszázadokon át kizárólag szerencsétlen fordulatok alakították. Gyakran hivatkozunk kedvezőtlen nemzetközi erőviszonyokra, kegyetlen hódítókra, megbízhatatlan szövetségesekre. A 17.-18. század fordulóján azonban, ahogyan ez Hanner Péter történész új könyvéből kiderül, a legkülönbözőbb államok uralkodói, arisztokratái, főtisztviselői, papjai, udvarhölgyei, pénzkölcsönzői és katonái akarva vagy akaratlanul, közvetlenül vagy közvetett módon Magyarország érdekében tevékenykedtek. A szerző hosszú évekig volt a Pécsi Tudományegyetem újkor történeti tanszékének docense, a Magyarország szerencséje című könyv már a 23. kötete, amelyben 24 történelmi személyiség tevékenységéről ír. A legelső fejezetben Zrínyi Miklósról, akivel egy képzeletbeli találkozót is összehoz. Leginkább azért, hogy megvigasztalja őt, és elmondja neki, hogy hamarosan valóra válnak az álmai, és az oszmán seregek még az évszázad végén kitakarodnak az ország legnagyobb részéből.
Zrínyi Miklós rendkívül okon személyiség volt számomra, mindig itt a költő és hadvezérről van szó a 17. század közepén, és az a sokat idézett anekdota senget vissza a fülembe, amit ő a halála napján mondott el Bethlen Miklósnak, hogy hát Magyarország helyzete az olyan, mint azért az emberi, akit az ördögök vittek a pokolba, de amikor egy cimborájával találkozott, és azt mondta, hogy neked aztán rossz sorod van, ennél rosszabb nem is lehet, akkor azt mondta, hogy lehetne rosszabb, hogyha nekem kellene vinnem az ördögöket a pokolba. Akkor is oda jutnánk. Ez egy roppant keserű, pessimista, mégis jó humorú megjegyzés, egy elkeseredett ember vicce, aki annyira nem bízott hazája jövőjébe, hogy hát ezt a viccet sütötte el halála napján, ahogy Bethlen Miklós mondja, nem hitte volna, hogy hattyúdal a lészen, valahogy így fejezi ki magát. És akkor gondoltam, hogy hát szegény Zrínyi, ha még él 20 évet, 30-at, ami nem lett volna túl sok, akkor megérte volna felszabadító háborúk megindulását. Érdekes lenne ezt tudatni vele, elmondani neki. Sokszor eszembe jutott a, hát azért, mert én is kedvelem, mint olyan sokan mások, titokban a science fiction-t és a különböző idő utazásos történeteket a maga paradoxonjaival, történelmi játékaival, hogy mi lenne, hogyha beszélgethetnék bizonyos írókkal, költőkkel, történelmi személyiségekkel, mondjuk természetesen haláluk előtti időben, hogy ne változtassa meg a történelmet, hogy mit mondanék neki. És hát így született meg ez az első fejezet.
Egy másik idézetben a szerencséről is szó van, hogy ez milyen fontos, de azon gondolkodtam, miközben végigolvastam a könyvet, hogy ezek törvényszerűségek inkább, gazdasági vagy történelmi vagy társadalmi törvényszerűségek, amik vezettek egy-egy, hogy is mondjam, lehetőséghez Magyarország szempontjából, hogy valóban szerencse.
Igen, a véletlen és a szükségszerűség az egy örök vita téma a történelem iránt érdeklődők körébe. Azt mondhatjuk, hogy amit Tocqueville mondott, hogy az emberiség sorsa az valahogy mégiscsak ki van jelölve, de rendkívül széles kereteken belül, és ezen belül az ember eljuthat a zsarnokságig is, meg a szabadságig is. Hát ezt Tocqueville mondta a francia történelme. A könyvemben feldolgozott korszakra, ami olyasmit tudnék mondani, hogy az valószínűleg szükségszerű volt, hogy az oszmán birodalom, mivel annyian lemaradt társadalmi gazdasági téren Európa mögött, hogy előbb-utóbb feladja európai tartományait. De bizonyos tartományokat jóval később adott fel, mint más tartományokat, és Magyarországnak szerencséje volt, hogy tehát a Magyarország egyharmada az első ilyen feladott oszmán tartomány volt. Ha belegondolunk, akkor a rendkívül nagy fegyveres előre rendelkező orosz birodalom is csak 100 év múlva nagy katonai korában tudott egy jelentősebb területet kiszakítani az oszmán birodalomból. Tehát ott azt mondani, hogy az szükségszerű volt, hogy előbb-utóbb lemond európai területeiről, hogy melyikről előbb és melyikről utóbb és melyiket tartja meg tovább. Itt már a véletlennek, egyéni teljesítménynek, szerencsének is volt szerepe.
Nagyon érdekesen építkezik a könyv, miközben a laikus olvasó vagy a történelmet kedvelő, de mondjuk nem mélyen ismerő olvasó elcsodálkozik azon, hogy bizonyos fejezetek hogyan kerülnek oda, milyen összefüggésben lehet egy távoli ország uralkodója Magyarországgal, közben néhány fejezet múlva rájövünk, hogy nagyon is.
Igen, engem is lenyűgözött egyéb történelmi olvasmányaim közepette, amikor hát ezt a korszakot tanítottam a hallgatók számára, hogy ha például belegondolunk abba, hogyha a Savoyai Jenő édesanyja egy francia udvarhölgy nem keveredik bele egy szerencsétlen méregaférba Párizsba, akkor elképzelhető, hogy amikor a fia felnő, akkor a király ad neki egy rangot, egy katonai címet, katonai posztot a saját hadseregében, mert miért ne adna. Akkor ez a fiú, a későbbi Savoyai-nő, az nem jön el a császár udvarába és nem áll be a szolgálatába, akkor nem győzi le a törököt az entai csatába. Ha nem győzi le a törököt az entai csatába, akkor még egy darabig föl alá vonulgatnak ott Dél-Magyarországon, de nagyon közeli a spanyol örköstési háború kitörése, és elképzelhető, hogy akkor nem fog Magyarországgal foglalkozni az a bécsi udvar, mert nyugat-európai harcok sokkal komolyabban érintik, tehát azt, hogy a karlócai békét akkor kötötték meg, és úgy, az történhetett volna máshogy is, ha nincs olyan személyiség, aki legyőzze a törököt időbe, olyan jókor verséget mérjen el, hogy maga az oszmán kormányzat is belátja, elismeri, hogy el kell hagyni a Magyarországot. Ha ez nincs, akkor ki tudja, mi történik. Akkor lehet, hogy még egy darabig az ország harmadát török kézen hagyják, és egész 18. században lett volna egy ilyen csatározás tovább Magyarországon, hogy ez milyen pusztulással járt volna, azt el lehet képzelni.
Mennyire volt az fontos, amikor írta a könyvet, hogy számos történelmi alakról árnyalódjon a kép? Mert hogy nyilván az ember tanulta ezt egyetemen kihol, ezt az időszakot, de hát Tököliről, Rákócziról és másokról is egészen másként gondolkodunk.
Hát hajlamosak vagyunk leegyszerűsíteni, jó és rossz harcává, feketék és fehérek harcává szimplifikálni, egyszerűsíteni a történelmet. Ez Magyarországon a hazafias kurúc szemlélet érthető érzelmileg, de mégis csak torzította a történelem szemléletet, és sokkal kedvezőbb színbe tüntette föl Tökölit is. Még azt merem mondani fél vagy Rákóczi Ferencét is, mint amilyet valójában megérdemel. Hát ez voltaképpen azért volt, mert a 19. század az a nacionalizmus, a hazafiaságnak a fénykora volt, ez érthető. A 20. században pedig a marxista-leninista történelemszemlélet az 50-es évektől nagyon is ráépítette a kurucos történelemszemléletre, és ezt használta ki, és valamilyen ilyen fejlődési ívet, a progresszív, a haladók fejlődését megmutatta be a történelmet, ebben Rákóczi Ferenc csak dicsőíteni lehetett. Mindenképpen rokonszenves és önzetlen személyiség, de ugyanúgy lehet kritika tárgyává tenni egyes lépéseit, mint bárki másnak.
Tökölivel kapcsolatban írja, hogy üstökösnek gondolták, de inkább hullócsillag lehetne? Miért?
Hát az üstökös az visszatér, ugye? A hullócsillag pedig nem. Nagyon-nagyon rövid volt az ő pályafutása, nagyon-nagyon rossz pillanatban hozott létre magának egy fejedelemséget, azt mondhatjuk, hogy a három részre szakadt Magyarországból még egy részt kiszakított, és ahogy Kossály Domonkost idézem a kötetben, amikor lehetővé vált az a 200 éves feladat, hogy a törököt kiszorítsák Magyarországról, akkor az ország nemességének egy része, a tököli Jánusok, azok rossz oldalon találták magukat, a török oldalán.
Lehet-e úgy kategóriákat találni ebben a könyvben, hogy ki az, aki önhibáján kívül, vagy például az alkalmatlansága miatt segítette Magyarország ügyét? Vagy kik azok?
Hát Magyarország szerencséje cím arra utal, hogy bizonyos intézkedések, bizonyos személyiség akarva, akaratlanul is Magyarország használva voltak ebben az időszakban. Kara Musztafa természetesen, hát ő elérte azt, hogy a Habsburg kormányzat komolyan vegye a török fenyegetést azzal, hogy komoly és tapasztalt török hadvezérek és vasák és bégek tanácsaitól eltekintve mégiscsak Bécsre támadott. Ezzel akkor lökést adott török ellenes harcoknak, ami végül is Magyarország elvesztéséhez vezetett.
Erős Ágost is, aki ott nem volt annyira alkalmas katonai.
Hát egyáltalán nem. Erős Ágostot azért vettem be, mert az az összes érdeme, hogy időben megválasztotta magát lengyel királyá, és távozott Magyarországról, így megkaphatta a katonai főparancsnokságot az, aki ki is tudta verni a törököt, Savoyai Jenő. És hát az egész pályafutása roppant érdekes erre a korszakra. Egyáltalán több ilyen fejedelem is szerepel a könyvben, aki eljön Magyarországra harcolni, majd elbízza magát, és azt hiszi, hogy ő is egy világbirodalmat építhet ki, és megnövelheti az országát, ilyen a Bajor fejedelem, ilyen az a Szászválasztó fejedelem, aztán ez természetesen kudarcokhoz vezet.
Aki ismeri az ön könyveit, az jól tudja, hogy az uralkodók, történelmi alakok, hadvezéreknek a személyiségét is nagyon jól megismerjük, és ez itt is megvan. És elgondolkodik az ember azon, hogy például ez a két uralkodó, Felső Lipót és 11. Lajos, és az ő különbségük, az intelligenciában, a rátermettségben való különbségük, az miért fontos?
Felső Lipót általában nagyon negatív szereplőként bukkan fel a különböző történelmi művekbe, és valóban nem volt karizmatikus, nem volt túlságosan okos, határozott, roppant csúnya személyiség volt, és a ellenreformációt egy darabig elöltette Magyarországon. Hozzá kell tenni, hogy ez messze nem ért el olyan mértékét, mint más országokban, de ezt ilyenkor sose szoktuk összehasonlítani. Első Lipótnak szüksége volt egy olyan makacsága, a vallásossága, a bigottsága, hogy elhiggye, hogy neki Isten adta feladat a Magyarország felszabadítása a hitetlenek uralma alól. Ez Magyarországnak akkor ott a hasznára vált. Protestánsok üldözése szakadhatatlanul történelmi hiba, és semmiképpen sem rokonszenves a számunkra, de összehasonlítjuk a század más eseményeivel. Mi történt a csehekkel a 30 éves háború kirobbanása után, a fehérhegyi vereségük után, hogy hány száz embert végeztek ki ott, hogy mi történt a francia hugenottákkal, akik közül hát 200 ezer hagyták el a hazájukat, hát ilyen vallásüldözés és ilyen atrocitások a Magyarországon nem került sor. Itt mindig ne a mai szempontjaink szerint vegyük figyelembe az uralkodók tehetségét és sikerét, hanem az adott korszak szempontjai szerint.
A társadalmi mozgások és például bizonyos jelenségek, mondjuk a zsidó tőke, vagy a banki kölcsön megjelenése, ugyanilyen főszereplővé válik a könyvében, szóval számos ilyen dologgal találkozunk. Mert uralkodók
igen,
nem olyan boldogultak volna.
Monte Cuccoli megállapította a 17. század elején, hogy a háborúhoz három dolog kell, a pénz, és itt mindig kedvem támad azt mondani, hogy a harmadikat elfelejtettem, de hát az is a pénz. Úgyhogy a korábbi század, az 1500-as évek, az tele van olyan hadjáratokkal, meg háborúkkal Nyugat-Európában is, hogy összegyűlnek, mit tudom én, a franciák által alkalmazott zsoldosok, és a császár által alkalmazott zsoldosok, és nem is csapnak össze, és elpusztul a hadsereg fele az élelmezésügyi nehézségek miatt. Vagy azért, mert kiüt egy járvány a körükbe, és nincsen ellátás. Vagy nincsenek szekereik, nincsenek barakjaik, és jön a tél. Tehát a hadseregek fenntartásához pénz kellett, és ezt a pénzt Lipó császár korában ez a Oppenheimer Samuel zsidóbankát teremtette elő, akinek hatalmas szerepe volt abban, hogy a Habsburg birodalom kormányzata pénzügyileg meg tudott állni a lábán, és hát rengeteg kölcsönökkel és rengeteg problémával, de mégiscsak el tudta látni a hadseregeket.
Így aztán hatása volt arra, hogy Magyarországnak miként alakul a helyzete. Az is nagyon érdekes, hogy milyen jogai voltak egy ilyen vagyonú embernek
ami
az udvar.
Kölcsön tudott szerezni az uralkodók számára, addig különböző kiváltságokban részesült, ami csak ő vonatkozik, és nem a híd sorsosai vagy más zsidókra. Minden ilyen pénzem, akinek sok pénze van, az ellenségeket teremt magának, akik lesik és várják, hogy mikor lehet lecsapni rá, és hát minden zsidó származású pénzember, bankár állandóan fenyegetett a népi antiszemitizmus.
A méreg a félre már utalt az előbb, de erről egy kicsit beszéljünk, mert hát nők is vannak azért itt ebben a könyvben, általában a háttérben, általában mint a vágytárgyai, vagy megkerülhetetlen asszonyok.
Fejezetképpen én csak szavai élnő édesanyját tudtam elhelyezni.
Igen, de amikor egy hazaírt szerelmes levél ott van, tehát hogy mi az, ami motiválja.
Lotaringiai Károlynak volt egy ilyen nagy szerelme, igen, a Lipót császár egyik leánya, akit nem tudott feleségül venni, és hozzáadták a főherceg kisasszonyt, így kell őket nevezni, hozzáadták a lengyel királyhoz, pedig Lotaringiai Károly is megpróbálta megszerezni a lengyel trónt. Akkor a lengyel király meghalt, és végül elvehette feleségül, hát ilyen fantasztikus szerelmi történet is meghúzódnak a háttérbe.
Egyébként erről a méreg históriáról erről beszélhetnénk, mert úgy néz ki, hogy nagyon rányomta a bélyegét azért, akár
igen,
igaz
igen.
volt mindenkire, akit megvádoltak ezzel, akár nem erre a korszakra.
A 17. század második felét néhány évtizeddel korábban úgy értelmezték, mint az észkorának a nyitányát, amikor a középkori babonák megszűnnek és eltűnnek. Az egész franciaországi 1680-as években kirobbant méreg afféle arra utal, hogy a udvarok csillog és a tudósok tevékenysége mögött ott volt egy hatalmas nagy városi, falusi, hogy fogalmazzak, elmaradott középkori kultúra, ami szinte semmibe sem különbözik a korai középkortól. Hittek az ördögbe, hittek a boszorkányba, hittek a méregkeverőkbe, és divatba jöhetett az 1680-as években a legfelső párizsi udvari és polgári körökben, hogy jó sokat keressenek fel, akik esetleg megjósolják, hogy esetleg egy gazdag rokon halála mikor várható, vagy még javaslatot is tesznek, mivel lehetne meggyorsítani a gazdag rokon halálát. Itt különböző mágikus eljárások és a méregkeverés között nincs is olyan nagy távolság. Nem tudjuk, hogy Szavai Jenő mamája ténylegesen mit tett, vagy mit nem tett. Az is lehet, hogy az égvilágon semmit, csak divat volt, és ő is ellátogatott egy jósnőhöz. A király minden esetre megüzente neki, hogy hagyja el Párizs Krömelbásztéba kell vetnie.
Holott korábban jó kapcsolatban voltak.
Igen, korábban valószínűleg még szerelmi kapcsolat is volt köztük. ami nem azt jelenti, hogy Szabai Jenő a király törvénytelen gyereke lett volna, de biztos, hogy a szóbeszéd mindenfélével megvádolta a királyt, és talán ezért is nem szerette ezt a egyáltalán nem hasonlító, vékony és inkább papnak szánt fiatalembert, aki ennek az asszonynak, Soissons grófnőjének a fia volt. Soissons grófnőnek menekülnie kellett, és egy egész külön kamara, híres tüzes kamara nevű törvényszék egyre több személyt vett őrizetbe, tartóztatott le, akik csak úgy tudták elhalasztani saját kivégzésüket, hogyha belekevertek minél több embert a hírességek közül az udvarból, mert akkor őket még életbe hagyják, és szembesítések lesznek, és újabb vallomások, és így tovább. Úgyhogy nagyon nehéz utólag megmondani, hogy mi igaz és mi nem igaz, de az biztos, hogy jelentős boszorkányság, feketemiség, angyalcsinálók, méregkeverők tevékenykedtek Párizsba, és nem is éltek olyan távol az udvari világtól, az udvar nagyjai megjelentek a körükben.
Olyan egyébként ez a könyv, mint ugye most nagyon nagy divatja van a sorozatoknak. Most az igényesebb film sorozatokra gondolok. Ahogy haladunk fejezetről fejezetre, nem egymást a független történelmi alkakat látunk, hanem hogy ez összefüggés, az embert már izgatja, hogy és a harmadik vagy a negyedik fejezetben majd hogyan tér vissza valaki.
Nagyon örülök, ha így látja, mert ez volt a célom, hogy hogyan fonódnak össze ezek a sorsok, hogyan harcolnak együtt Magyarország felszabadításába azok, akik később szembe kerülnek egymással a spanyol örökösödési háborúba. És így tovább.
Azért az olvasót érdekli az, hogy mennyire volt valójában a magyarok felszabadítása a cél. Ugye nem függetlenül álltunk ott?
Hát ez, hogy magyarok, már itt azt kell mondanunk, hogy ugye abban a században az magyar, aki a magyar király alatt valója, legyen bár a nyelve német, vagy román, vagy szláv, vagy akármilyen nyelv, tehát Magyarország az voltak éppen egy Hungária, ami az itt élő népek, a magyarok függetlenül a kultúrájuktól, a nyelvüktől és identitásuktól. Tehát nem így a magyarok, hanem egy olyan tartomány visszahódításáról volt szó, ami valaha a magyar királysághoz tartozott, amely valaha a kereszténységhez tartozott, amelyet most a korbeli keresztény szemlélet a pogány törökök vettek birtokba, és ezt minden kereszténynek kutya kötelessége visszavívni. Nem vagyunk túl messze a keresztes háborúktól. Keresztes háború gondolata visszatért az 1300-as évek után, és minden században újra fölmerült, hogy harcolni kéne a török ellen, Bizáncot vissza kellene venni, és így tovább. Magyarország szerencséje, hogy hirtelen a 17. század végén még megvolt ez a katolikus vallási szenvedély, és nagyon sok uralkodó kötelességének érezte a pogány elűzését, ugyanakkor technikailag is lehetővé vált végrehajtani ezt a felszabadító háborút.
Jól emlékszem, hogy Ince pápa kapcsán hangzik el, hogy ő neki kifejezett törekvése
igen,
volt.
Igen, hát az is szerencsére volt Magyarországnak, hogy a katolikus egyház feje olyan személyiség volt, aki kötelességének érezte mindent megtenni a török visszaszorítása érdekében. Ez éppen Magyarországot érintette. Nem csak a kereszténység védőbástyája volt Magyarország, hanem az oszmán birodalom védőbástyája is volt, tehát ezt a védőbástyát vették vissza a pápa hatalmas segítségével.
A csata jelenetek, vagy például Buda felszabadításának a jelenete, és aztán Belgrádi is, az egészen olyan, mintha valami történelmi regény közepén lennénk.
Hát lehetne. Buda visszafoglalásával lehetne forgatni egy nagyszerű filmet a vezérek konfliktusaival, a rivalizálással, a különböző ismeretlenedetű robbanásokkal, amelyek a fél várat lerombolják, és a Dunába lökik, és még Pestig kicsapnak a hullámok a török hadserege közeledésével, a fenyegetéssel, azzal, hogy voltak éppen, hát körbevették már az ostromlókat kívül, és mégsem merték megtámadni őket, csak néhány sereg megpróbál áttörni. Roppant látványos akciófilmet lehetne forgatni belőle.
Minden könyve esetében szerintem érintjük, hogy milyen borzasztó nagy haszna van egyetemisták körében, és mindennek, amit ön leírt. De egyetlen az ország történelméről gondolkodóknak milyen hasznára válhat ez a könyv?
Kicsit megpróbáltam összekapcsolni a magyar és egyetemes történetet jobban, mint amennyire ez az iskolai oktatásban megvalósulhat. Nyilvánvalóan nem mélyedhetnek el 14. Lajos különböző háborúiban, de az biztos, hogy nagyon szorosan összefüggött a 17. században már ezek a háborúk egymással. Itt időrendbe kell ezt tekinteni, tehát a 100 éves háború korában az angol-francia 100 éves háború az úgy zajlott le, hogy egyetlen külső ország se kapcsolódott be, ugye ez a középkor végén, az újkor elején már szinte csak koalíciós háborúk vannak, amelyek különböző hatalmak összefognak egymás ellen, ezért Magyarország felszabadító háborúját sem lehet ezek ismerete nélkül alaposabban feltárni. Három része volt szaggatva, erőforrásai csekélyek voltak, népessége érdekes módon valamit növekedett az oszmán megszállás alatt, de hát sokkal csekélyebb mértékben, mint amennyit más szabad országok népessége növekedett, erőforrásait kiaknázták. Itt sokan gondolnak arra, hogy hát a török kultúra, az iszlám kultúra biztos hozott is magával valamit. Hát én nem nagyon találom a nyomait ennek, bevallom, néhány fürdő és ilyesmi maradt ránk. Mi egy peremtartomány voltunk, és ez csak egy ilyen bástyaként tekintettek a megszállt magyar területekre az oszmán vezetők is. Nem próbálták fejleszteni. Nem próbálták tönkretenni sem természetesen, tehát nem akarták pusztává és sivatagá tenni az országot, mert hát adó alanyokra nekik is szükségük volt. De rettentes teher volt az, hogy a oszmán megszállás idején a kettős adózás, tehát a magyar földes urak is saját földjüknek tekintették az bizonyos megszállt területeket, és ők is szedtek adót, és az oszmán hatalmasságok is, és ez semmiképp sem volt kedvező a magyar fejlődése nézve.
Lehet bármiféle tanúságot levonni ebből a korszakból, olyat, ami a későbbiekre nézve, vagy akár napjainkra nézve érvényes lehet?
Azt mondanám, hogy Magyarország Európa része volt. Európai hatalmasságok, lengyel, német, és néha hát szavajjelenő francia, Párizsba született hírességek, főnemesek érkeztek meg, európai seregek harcoltak Magyarországon legkülönbözőbb államokból, pápai segítséget kapott az ország, tehát szinte Magyarország történelme akkor ott összefüggött egész közép-kelet, mert az orosz szár is hadba lépett a Szentliga oldalán, tehát Magyarország, hogy mondjam ezt, nagyon-nagyon sok szálon kapcsolódott Európa történetéhez, és talán az a tanulsága, hogy azért szabadult fel az oszmán elnyomás alól, mert egy európai összefogás mégiscsak létrejött idei óráig Magyarország érdekében. És elkerült azokat a csapdákat, amelyek vártak a szomszédos keletebbre fekvő tartományokra, román fejedelemségek és későbbi bulgária népe, akik még 101 néhány évig török uralom alatt álltak, elkerült az ország azt az erős abszolutizmust, ami a cseheket sújtotta, szintén elő közel van Magyarországhoz, és el tudta kerülni fura módon a lengyel sorsot is, hogy végül is szabad, független nemesi állam, amely semmiféle erős államhatalmat nem hoz létre, és nem nyomja el a lengyel aranyszabadságot, csak éppen a jobbátságot nyomják el a nemesek, de ez egy megint más kérdés. És ez a szabad, független lengyel állam, ez olyan meggyengült, minden nagyhatalmi védőelnyő nélkül, mert ilyesmivel nem rendelkezett, hogy a 18. században háromszor is felosztották, még teljesen el nem tűnt. Ezek mind alternatív lehetőségek voltak Magyarország számára. Megúsztuk. Azt mondhatnám, hogy a legjobbat kapta Magyarország a 17. század végén, a oszmán uralom alól felszabadult, és egy erős, védelmére eléggé erős, de az elnyomására nem elég erős külső nagyhatalom egyik tagállama lett, és a külső nagyhatalom védelmében vált rá 200 év békés fejlődés, eltekintve kisebb konfliktusoktól.
Hanner Péter történésszel beszélgettünk Magyarország szerencséje című új könyvéről, amely, ahogyan a korábbi kötetei is, az Animus kiadó gondozásában jelent meg. Most hírek, azután erdélyi csavargások, két városi lány Rajci Adrien rendhagyó úti könyvében.